Sok szeretettel köszöntök mindenkit ezen a júliusi gitáros istentiszteleten, a gyülekezet foglalja el a helyét. Nem szeretnék egy mini prédikációt tartani, mert van erre nálam jobb ember itt ma. Egy gyors Zsoltárt felolvasok, és egy pár szót fizök hozzá. Ez a 127. Zsoltár. Ha az Úr nem építi a házat, hiába dolgoznak azon annak építői. Ha az Úr nem őrzi a várost, hiába vigyáz az őriző. Hiába néktek, korán felkelnetek, későn feküdnötök, fáradtsággal szerezett kenyeret etnetek. Szerelmesének álmában áld eleget. Ímé az Úrnak öröksége a fiak, az anyaméd gyümölcse jutalom. Mint a nyilak a hősnek kezében, olyanok a serdülő fiak. Boldog ember, aki ilyenekkel tölti meg tegzét, nem szégyenülnek meg, ha ellenséggel szólnak a kapuban. A pár gondolat, amit most mondani szeretnék, az az megelőző héthez kötődik, ahol a gyülekezeti hittantáborunk volt, és igazából azóta is csak egy ilyen folyamatos hála van a szívemben, azért, mert egyrészt láttuk azt, hogy 50 gyerek itt volt, és azt hiszem, hogy nem túlzok, hogyha azt mondom, hogy a gyülekezetnek az egyik legfontosabb missziós alkalma ez a hét, ahol 25 olyan gyereket tudtunk megszólítani, aki előtte még nem járt a gyülekezetünkben. És nem vagyok egy ilyen nagyon gyorsan elérzékenyülős fajta, de ahogy őket ott láttam táncolni és énekelni az udvaron, hát bizony potyogtak a könnyeim, és igazából azt gondolom, hogy ez nekünk annyira nagyon jó bizonyságtétel, hogy igen, mi készülünk a hittantáborra, mi nagyon sok mindent belerakunk emberileg, de a legtöbbet azt hiszem, hogy az Isten rakja bele, és ezt olyan jó megtapasztalni minden egyes alkalommal, hogy rajta van az Úr áldása ezen az alkalmon, úgyhogy most ez legyen egy ilyen kicsit hálaadó Isten tisztelet ezért is.
Imádkozzunk. Ha nem is sikerül a nap felkeltétől, annak leszálltáig dicsérnünk téged, örökkévaló Istenünk, add meg nekünk, hogy ebben a pár percben ez mégis igaz és őszinte legyen a szívünkből. Hogy a veled való találkozásban feleszméljünk arra, hogy mennyi mindent kaptunk tőled, hogy mennyi áldás, mennyi csoda kíséri az életünket, és hogy a legmélyebb nehézségekben és próbatételekben is mindig találkozunk a te irgalmaddal és szereteteddel. Engedd, hogy ez a pár perc alkalmat adjon arra, hogy újra eszméljünk és visszataláljunk te hozzád, és így őszinte szívből tudjuk dicsérni a te háromszor szent nevedet. Amen. Thank you.
A mi Isten tiszteletünk megszentelése és megáldása jöjjön az Atyától, aki teremtett, fenntart és bölcsen igazgat mindeneket. Amen. Kedves testvéreim, Istenünk igéjét olvasom, ami alapján hirdetni kívánom közöltetek ma itt az üzenetét, írva található a Lukács szerinti evangélium 23. fejezetének a 32. versétől a 42. versig terjedően eképpen. Két gonosztevőt is vittek, hogy vele együtt végezzék ki őket. Amikor arra a helyre értek, amelyet Koponyahegynek hívtak, keresztre feszítették őt és a gonosztevőket. Az egyiket a jobb, a másikat a bal keze felől. Jézus pedig így könyörgött. Atyám, bocsáss meg nekik, mert nem tudják, mit cselekszenek. Azután sorsvetéssel megosztoztak ruháin. A nép ott állt és nézte. A főemberek pedig velük együtt így súfolódtak. Másokat megmentett, mentse meg magát, ha ő a Krisztus, az Isten választotja. Kigúnyolták a katonák is, oda mentek hozzá, ecetet vittek neki, és így szóltak. Ha te vagy a zsidók királya, mentsd meg magadat. Felirat is volt a feje fölött görög, latin és héber betűkkel írva. Ez a zsidók királya. A megfeszített gonosztevők közül az egyik így káromolta őt. Nem te vagy a Krisztus, mentsd meg magadat és minket is. De a másik megrótta, ezt mondva neki. Nem féled az Istent? Hiszen te is ugyanazon ítélet alatt vagy. Mi ugyan jogosan, mert tetteink méltó büntetését kapjuk, de ő semmi rosszat sem követett el. Majd így szólt. Jézus, emlékezzél meg rólam, amikor eljössz a te királyságodba. Jézus felelt neki. Bizony mondom neked, ma velem leszel a paradicsomban. Imádkozzunk. Drága atyánk, köszönjük neked azt, hogy megállhatunk előtted. Megállhatunk előtted a mi bűnös gondolatainkkal és tetteinkkel együtt. Köszönjük, Urunk, azt, hogy te vagy az, aki megtisztítottál bennünket a te fiadért. Köszönjük, Urunk, azt, hogy a te egyetlened adtad értünk. Köszönjük, Urunk, azt, hogy bár mi sokszor oly bűnösek vagyunk, de te mégis kiválasztottál minket, és mégis példa vagy előttünk. Köszönjük, Urunk, azt, hogy te vagy az, aki ismersz minket. Így kérünk téged, hogy a te szent lelked által vezess minket, hogy meg tudjuk hallani, hogy mi a te üzeneted. Kérünk téged, hallgass meg minket a te fiad nevében. Amen. Kedves testvéreim, életünkben talán az egyik legnehezebb dolog a megbocsátás. Gyerekként, mikor valami rosszat tettem, szüleim miután leszittak, rögtön mondták is, hogy kérjek bocsánatot. Amiből persze lett egy érzelemmentes bocsánat, ami nem segített a helyzeten. Ezzel együtt jött a következő probléma, hogy nem volt benne szeretet. Mire én makacsul közöltem velük, hogy ezt nem lehet azonnal mondani, nekem idő kell hozzá. Mondanom sem kell, ez sem oldotta meg a problémát. Már gyerekként elkezdjük kialakítani a magunk képét arról, hogy mit jelent megbocsátani, mikor kell nekem kimondani, és mikor várom el a másiktól, hogy tegye meg ezt a lépést velém. Dacosságunk, gőgösségünk miatt sokszor nehezik esik őszintén, és gyorsan azt mondani, hogy bocsánat. Ezzel szemben igen gyorsan felismerjük azokat a helyzeteket, mikor a másiktól várnánk el, hogy ugyanezeket a lépéseket tegye meg. Mondja ki, hogy ő hibázott, és amíg ez nem történik meg, úgy érezzük, hogy nekünk okunk van haragudni, sértődöttnek lenni, vagy egyszerűen csak hisztizni. Az előbb felolvasott igeszakasz alapján arra hívlak titeket, hogy vizsgáljuk meg, mit jelent általánosságban a megbocsátás, majd mit jelent nekünk hívő embereknek, hogyan van jelen az imádságunkban. És legvégül, megvizsgálva az adott helyzetet, mit jelent Jézusnak az az imádsága, hogy Atyám, bocsáss meg nekik, mert nem tudják, mit cselekszenek. Mit mond nekünk a Jézusi példa a keresztfán elhangzott ige alapján? Először is tehát a megbocsátásról általánosságban. A megbocsátás nem azt jelenti, hogy elfelejtjük a sérelmet, és szinte már kitörődik az emlékezetünkből a fájdalom érzete. Ez egy folyamat, ami sokszor hosszú és nehéz. Nehéz felülemelkedni egy minket ért csalódáson. Hátráltató tényező, mikor a másik fél nem tudja, hogy megbántott minket, de úgy érezzük, hogy már az is baj, ha nekünk kell szóvá tenni. Ezért inkább magunkban vagy egymásnak panaszkodunk, de ritkábban lépünk oda, ahhoz az emberhez, aki megbántott minket. Próbálunk utalni rá, máshogyan beszélünk, igyekszünk a testbeszédünkkel is érzékeltetni, hogy valami nincs rendben. De van, hogy ezek sem segítenek, és csak még inkább megbántottnak érezzük magunkat, mondván, hogy nem is ismer, nem is figyel rám. Legtöbbször szélsőségekben gondolkodunk, miközben mindvégig ott van bennünk a dac, hogy csak azért sem lépek én oda a másikhoz. Ezzel ugyanakkor egy helyben toporgunk, nem lépünk előre. Ugyanakkor ott van a másik lehetőség, hogy mi nem veszük észre, hogy valakit megbántottunk. Hogy akár egy viccesnek hitt mondat lehet, hogy a másik embernek mégsem volt olyan vicces, és most már ő érzi azt, amit előbb még mi éreztünk. Ilyenkor hajlamosak vagyunk azzal mentegetőzni, hogy ne vedd komolyan. Érezd magad szinte már megtisztelve, mert nem poénkodom akárkivel. Akit nem annyira kedvelek, annak nem mondok ilyen megjegyzéseket. Érezd, hogy szeretlek. De legtöbben már tapasztaltuk, hogy állat hozzánk bármennyire is közel. Az, aki valamilyen vicceset mondott nekünk, egy nehéz napon nem tudunk függetleníteni, és sokkal könnyebben sértődünk meg. Miért azt bántod, akit szeretsz? Tesszük fel a kérdést ilyenkor egyfajta reakcióként, amire nehéz mit mondani. Nem számít más, mint hogy bocsánatot kér-e vagy sem. Vannak ennél sokkal nehezebb helyzetek. Egy csalódás, egy barátban, egy szerelemben, vagy akár egy családtagunkban. A felülemelkedés már nem is olyan könnyű, mert ott van a meg nem értettség, a fájdalom, a bánat. Legyen az akár jogos, vagy jogtalan. Addig, amíg nincs megbocsátás, nincs elfogadás, se tovább lépés. Egyre inkább leköltözzük magunkat a múlt fájdalmaiban, ami hatással van a jelenünkre és a körülöttünk élőkre. Nem lehet elfelejteni a múltat. Senki sem mondja azt, hogy amint őszintén ki tudja mondani, hogy bocsánat, a másik félnek hirtelen minden jobb lesz. A harag, a sértettség nem fog azonnal eltűnni. A múlt emléke ott marad bennünk, de az ember dönt, hogy ez hatással lesz a jelenre, vagy sem. Nem könnyű kimondani, hogy bocsánat. Ahogyan az sem könnyű kimondani, hogy megbocsátok valaki olyannak, aki fájdalmat okozott, akiben csalódtunk. De nekünk, hívő emberként, mégis mit jelent a megbocsátás? Mennyire tudunk imádkozni a minket megbántott emberekért? Második pont. Tehát hogyan van jelen az imádságunkban? Jézustól tanult imádságunkban ezt mondjuk. Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsáss meg vétkeinket, még éppen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. Minden napi imádságaink során legtöbbször elmondjuk ezeket a sorokat, de kérdés az, hogy mennyire is gondoljuk komolyan. Mennyire mondjuk őszintén, szeretettel azt, hogy mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. Néha nem úgy mondjuk, vagy gondolkodunk, hogy Uram, megbocsátok az ellenünk vétkezőknek, amiután ők is elnézést kértek. Amiután azt mondták, hogy vétkeztek, majd utána én is megbocsátok. Jézus a kenyérért való kérést és a bűnbocsánatért való könyörgést szorosan összeköti egymással egy és kötőszóval. Ezzel kifejezve azt, hogy a mindennapi kenyérre éppen ugyanolyan szükségünk van, mint a mindennapi bocsánatra. A kenyér az élet jelképe, és az élet és a megbocsátás annyira összefüggnek egymással, hogy mindkettőre minden nap szükségünk van. Mi atyánk egyetlen kérése, amiben úgy jelenünk meg, hogy ígérünk valamit. Saját tapasztalatból tudom, hogy sajnos van, hogy az ígéret sokkal inkább úgy vajjálna az imádságban, mint egy kötelezően elmondott ígéret, mintsem egy őszinte, Isten előtt tett ígéret. Kedves testvéreim! Mennyire tudunk őszintén Isten előtt a másikért imádkozni? Mennyire van jelen az imádságunkban egy csalódást, tragédiát követően, hogy Uram, imádkozom érte, és adj nekem megbocsátó szívet. Őszintén. Szerintem sokunk válasza az lehet, hogy nincs annyira jelen, mint amennyire szükség lenne. Görögül a megbocsátani szó elfogadás jelent, elengedés jelent. Tehát amikor imádkozunk, azt mondjuk, hogy Uram, elengedem az ellenem vétkezők vétkeit. Nehéz elengedni valami olyat, ami egykor meghatározó volt számunkra. Ezért sokszor inkább haragszunk a másikra, mert addig is ragaszkodunk az érzéshez, az emlékhez. Félünk pontot tenni és elfogadni a továbblépés szükségességét, miközben tudjuk, hogy ez lenne a helyes. Könnyebb haragudni a másikra, magunkra, vagy akár Istenre, mint sem elengedni a fájdalmat és megtalálni az elfogadáshoz vezető utat. A kérésnek a másik felét olyan fontosnak tartja Jézus, hogy az elmondása után még külön is visszatér rá és tovább magyarázza. Mert ha megbocsátjátok az embereknek az ő vétkeiket, megbocsát néktek a ti mennyei atyátok. Ez a kérés, hogy bocsáss meg vétkeinket, arra vonatkozik, hogy kérjük Istent, hogy részesítsen minket az ő megbocsátó kegyelmében. Kinyújtva ezzel kezünket, annak a kegyelmnek az elfogadására, amit Isten Jézus Krisztusban nyújt felénk az ő kereszt halálával. Harmadik pont. Ezzel szemben hogyan van jelen Jézus imádságában a másokért való könyörgés? Az evangéliumokból tudhatjuk, hogy Jézus szenvedése négy helyszínen játszódott le. A Getsemáné kertben, ahol megvívta utolsó lelki harcát, és mondott visszavonhatatlan, egyértelmű igent Isten akaratára. Itt vállalta el végleg a mi bűneinkért, és az Isten igazsága szerint járó büntetést, majd Kajafás házában, Pilátus palotája előtt, és legvégül a Golgotán. Lukács evangélista Krisztus kereszten mondott hét szavak közül hármat úgy jegyzett le, hogy a két személyes imádsága közé ékelődött a leírásban az egyik rabló kérdése és felismerése. Ezt olvashatjuk. De a másik megrotta, ezt mondva neki, nem féld az Istent, hiszen te is ugyanazon az ítélet alatt vagy. Mi ugyan jogosan, mert tetteink méltó büntetését kapjuk, de ő semmi rosszat nem követett el. Az egyik rabló hallotta Jézus csendben elmondott imádságát, és egyszer csak rádöbbent arra, hogy ez a Messiás, aki ártatlanul szenved a kereszten. Jézus, mint haldokló ember imádkozik a kereszten, és mint megváltó Isten munkálkodik mi érettünk. Elképzelhetetlen testi és lelki gyötrelmeket él át, de mindeközben mégis csendben imádkozik. Tökéletes emberként, ugyanakkor azzal, hogy atyámnak szólítja őt, Isten fiaként is imádkozik, mint megváltó. Ezzel Isten megváltásának a szabadító részévé válik. A kereszten mondott első imádsága azt hirdeti, hogy Jézus a kereszten közbenjáróként imádkozott. Jézus Krisztus első szava közbenjárás. Közbenjáróként imádkozik, mint aki főpapi szolgálatot végez. Az Ószövetségben a főpap feladata volt, hogy áldozatot mutasson be Isten előtt. Imádkozott Istenhez, könyörgött, közben járt. Amit akkor ott és a főpap csinált, előre mutatott a szenvedő Messiásra. Jézus ezt teljesítette be a keresztfán. Ézsaiás könyvében olvashatjuk. Ezért nagyok között adok neki részt, a hatalmasokkal együtt részesül a zsákmányban, hiszen önként ment a halálba. Hagyta, hogy a bűnösök közé sorolják, pedig sokak vétkét vállalta magára, és közben járt a bűnösökért. Az ő első imádsága könyörgés. Nem önmagáért könyörög, hanem a bűnös emberekért, mi érettünk. Legnagyobb fájdalmai közepette is ezt tudja mondani, hogy atyám, bocsáss meg nekik, mert nem tudják, mit cselekszenek. Bocsásson meg nekünk, akik sokszor nem tudják, hogy mit cselekszenek. Ez az imádság nem csak a parancsot teljesítő római katonákról szól, hanem rólunk is. Jézus a kereszten, miközben szenvedett, elsőként rólunk, értünk imádkozott. Nem volt benne gyűlölet, harag, dac. Megbocsátást kért azokért, akik ellene vétkeztek, mert nem tudják, mit cselekszenek. Kedves testvéreim! Mi, akik részesülünk Isten megváltó kegyelmében, akik előtt van egy tökéletes példa arra, hogy hogyan kell másokért imádkozni, megbocsátás nem lehet a szívünkben a nem megbocsátás. Nekünk, akiknek nem kell ekkora fájdalmat átélni, nincs mentségünk azért, hogy miért ne imádkozzunk a másikért. Nincs okunk azért, hogy miért ne tudjunk valakinek megbocsátani. Bármekkora harag, sértettség lehet bennünk, fontos, hogy ne csak másoknak beszéljünk róla, hanem elsőként Istennek. Annak az Istennek, aki megváltott minket a bűneinktől, és a megbocsátást adta mi nekünk, ahelyett az ítéletért, amit bűneinkért érdemelnénk. Amen. Csendességben imádkozzunk Istennek. Megváltó Istenünk, kegyelmes Urunk, köszönjük neked, hogy a megbocsátást adtad mi nekünk, ahelyett az ítéletért, ami járna nekünk. Köszönjük neked, hogy egy tökéletes példát állítasz elénk a másokért való imádkozásban, könyörgésben és megbocsátásban. Imádkozunk azért, Urunk, hogy mi is tudjunk ehhez hasonlóvá válni. Add nekünk, Urunk, hogy a megbocsátás tudjon a szívünkben lenni, a harag és a dac helyett. Te látod, Urunk, azt, hogy mennyire sokszor vétkezünk egymás ellen, de mennyire sokszor vétkezünk eléd is. Így kérünk téged, Urunk, hogy bocsáss meg nekünk a vétkeinket, és köszönjük azt, hogy megbocsátást kapunk tőled. Kérünk, Urunk, hogy te tégy minket alkalmassá és készí arra, hogy tudjuk azt, hogy a másiknak mikor is mit kell mondani. Tudjuk, Urunk, azt, hogy sokszor olyan nehéz megállni a másik előtt is azt mondani, hogy bocsánat. Ugyanakkor tudjuk azt, hogy mennyire sokszor nehezünkre esik nekünk azt mondani, hogy megbocsátok. Urunk, te légy az, aki formálsz bennünket, ki formálsz egymáshoz a te igéd által. Légy itt ma velünk, és áld meg minket, hogy úgy tudjunk élni, ahogyan az neked tetsző. Amen. Ti azért így imádkozzatok. Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved. Jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsáss meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség mindörökké. Amen.
Áldás békesség. Amit most fel fogok olvasni, figyeljetek minden egyes szavára, és remélem épülésetekre lesz, mert nekem nagyon sokat segített. Az elejét nem találjátok meg a Bibliába, de a többi részét igen. Ezt ne keressétek, ezt egy nép mondja, segíts magadon, és az Isten is megsegít. De amit én is kaptam, hát most feltárom elétek, Ézsiás próféta írta le a Biblia üzeneteként. Sokat mond el belőle, ami így hangzik, 55. szakasz, 8. versében. Bizony a ti gondolatok, nem az én gondolataim. Így szól az Úr, Hát kértem betegségemben, hogy az legyen, amit ő közölni akar velem. Figyelmeztet, hogy valamit el kell engedjek rendezni az életemben. Nem szabad harcolni vele. Le kell tenni. Én megtettem. És te már megtetted? Mert ami fáj, beszéld el. Ne halogasd, mert az ezzel akadályozod az ő munkáját is. Így nem épülsz, nem gyógyulsz meg, így nem csak magadba toporzékolsz, hanem rá is fogsz majd ismerni. Ha ráhallgatsz, ráfigyelsz, ő megmagyarázza majd, mint a kisgyermek az édesanyjának, ölébe fog zárni. Megment, megszabadít, épít, segít, sőt, még győzedelmes jobbján vezet, irányít. Konkrétan közöld vele, mi az, ami fáj a szíved, lelkednek kis kosarában. Azért vannak a fájdalmak, érzések, szenvedések, terhek, lelki szíved vérzik, mert érzéseidnek rabja vagy. Engedd el, mondd el, vald be hát neki. Te is tegyél, lépjél hát feléje. Uram, Jézusom, kész ő meghallgatni, mivel a te betegséged maga egy diagnózis, ő határozza meg a gyógymódot is. A gyógyszert is ő állítja elő. Mi a betegség tárgya? Családi, munkahelyi, testvéri körben? Mi az, ami nem jó, nem megfelelő, nem helyes? Szóval imádkozzál, hogy felfedezd a vele való változás, ahogy atyám tanította nekem, Jézus Krisztus mondja. Szóval ne a te akaratod legyen meg, hanem az övé. Mit is jelent ez valójában? A szavaknak szent ereje van, szent lelkének, meg a szenteld meg a te neved. Ez az, ami gúzsba köt, beleránt. Valami konkrétan mondd el, ne csak célozgassál rá. Jöjjön el a te akaratod, a te országod. Minket épít ezáltal, az ő országos hatalma akarata szerint. Mert ha ő össze, kulcsolod a két kezed, és nem szólsz, csak hallgatol, hát hogyan építsen, hogyan dolgoztasson meg tégedet. Te hozzád, ha nem, neked kell ő hozzá alkalmazkodnia. Most pedig elébe viszem, atyám, Urunk Krisztusunk, lelki nyavajáinkat, mert te látod, mi is van a szívünk, lelkünknek kiskosarába. Uram, menjél, atyám, gyógyítsgassál bennünket, gyógyítsgassd a te népedet, a te kiválasztottaidat, hiszen te tudod, mi zajlik bennünk, mi vesz körül bennünket. Sajnos a világ fejedelmei, sajnos lehúznak bennünket, mert gúzsba kötnek a régi múlt sebei. Segítsél meggyógyulni a te népednek, mind lelkileg, mind testileg, mert te tudod, hogy igazán mi jó nekünk. A te akaratod legyen meg mindenben, s mindenhol, minden időben, és ne a mieink. Hát úgy legyen. Amen.
Köszöntöm én is szeretettel a gyülekezetet. Szeretném megköszönni a mai igehirdetés szolgálatát Szűcs Anna Fruzsina testvérünknek. Egy ideig szoktam kísérgetni a gyülekezetünk teológusait, így a szószék irányába, és köszöngetni, meg megköszönni az igehirdetést. Ezt most még megtettem, de már ezután azt hiszem, hogy nagylány is ezt magának meg fogja oldani. Gyülekezetünkben már többször jeleztem, hogy többen elindultak a teológia felé. Van teológusunk, aki idén végzett, úgyhogy most kettőből már csak egy maradt. Így kétszer annyi munka hárul majd rá. A gyülekezetünk szeretné, hogyha mi benne lehetnénk az ő életébe, és reméljük, hogy ő is szeretné, hogy mi benne legyünk az övékbe. Azt hiszem, hogy egy lelki és közösségi támogatás egy ilyen szolgálatra készülődve mindig elkél az embernek, és mindig nagy öröm, hogyha egy olyan közösségbe lehet szolgálatra visszatérni, akikről tudja az ember azt, hogy érte imádkoznak, hogy neki drukkolnak, hogy ők szeretnék azt, hogy az Isten olyanná formálja, amiben aztán ő is megtalálja önmagát és a saját szolgálatát. Én mindig örülök annak, hogyha vállalnak közöttünk szolgálatot teológusok, és így külön örülök, hogy nem is kellett sokat kérnem, csak egy kérdés volt, hogy ezen a vasárnapon eljönnél-e, és Fruzsina azt mondta, hogy hát természetesen. Ezt is köszönöm, tehát a hozzáállást is, az igehirdetés szolgálatát is, és kérem nem csak én, hanem kérjük együtt, hogy az ő életében is Isten a további áldásokat hozza sorra. Szerintem egy nagy áldás az, hogy a második évfolyamot az összes záróvizsgával, szigorlattal megéltük, és nem is akárhogyan. Köszönöm szépen. Szeretnék jelezni ezzel az istentisztelettel kapcsolatosan egy tudnivalót. Már most látszik azért rajtunk, és a délelőtti, vasárnap délelőtti gyülekezeten is láttam, hogy egy kicsit megfogyatkozva voltunk létszámunkban. Felmérve a lehetőségeinket, és nem akarjuk túlvállalni magunkat, hiszen Jézus is azt mondta, hogy aki tornyot akar építeni, az üljön le és számoljon először. Mi úgy számoltuk, hogy augusztusban nagyon kevesen tudunk itt lenni szolgálóként is, úgyhogy tartunk egy nyári szünetes alkalmat. Augusztus első vasárnapján nem fogunk ilyen zenés istentiszteletet tartani. Szeptember 1-én viszont konkrétan 1-jével indítjuk az új tanévet. Szeretettel megköszönöm azoknak is, akik ma is segítettek az Isten tiszteletnek, a technikai részében is, a zenei szolgálatban is, az előkészítésben, a szeretett vendégségben. Ha valaki szívesen együtt marad a többiekkel velünk, akkor a gyülekezeti házba egy teára, szendvicsre, beszélgetésre mindenkit sok szeretettel várunk. Legyen áldás azokon, akik elindulnak szabadságra. Én szeretném jelezni, hogy gyülekezetünknek van még egy nyári közös családos csendes hétvégéje. Az oda jelentkezetteknek szeretném jelezni, hogy fogok küldeni egy végső tájékoztatót, amiben pontosan már le van írva, mikor kell érkezni, hogyan kell érkezni. Ezt fel várják tőlem majd szeretettel. Isten áldását vegyük, majd aztán ezt közösen erősítsük meg énekszóval. Jöjjetek, közösen álljunk fel. Mindezek után pedig az Isten békessége, amely minden értelmet meghalad, őrizze meg a mi szívünket, gondolatainkat, ami Urunk Jézus Krisztusban. Amen.